4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közös áramtőzsdét hoz létre Magyarország, Szlovénia és Szerbia, amitől azt várják, hogy nagyban fokozhatja az ellátásbiztonságot mindhárom országban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, aláírták a megállapodást, amelynek értelmében az év második felében megkezdheti működését a közös áramtőzsde. A Szólj be a papnak vitasorozat legutóbbi kerekasztal beszélgetésének résztvevői az egyházi iskolák jelenét vették górcső alá. Április 8-án a budapesti Scrutonban olyan beszélgető partnereket faggattak, akik benne vannak a közoktatás mindennapjaiban, illetve egyetemi oktatóként a pedagógus képzésre is rálátásuk van. A beszélgetés általános kérdésektől haladt, az egyházi iskolák mindennapi életét, szerepét, nehézségeit érintő, lényegbevágó kérdésekig. Mitől lesz vonzó egy egyházi iskola, mikor tölti be a feladatát? A beszélgető társak válaszaiból az a kép rajzolódott ki, hogy az egyházi iskola akkor tölti be a hivatását, ha tudatosan felvállalja küldetését, ismeri azt a világot, amelybe ágyazva él, és tud őszinte nyitott légkört teremteni, amelyben ki-ki szembesül a hiszek, miben és miért hiszek alapkérdésekkel. Eddig több mint 513 ezer embert láttak el az új egységes alapellátási ügyeleti rendszerben, mondta az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Csató Gábor az Inforádiónak úgy vélte, Budapest a más ellátás szervezési sajátosságok miatt a következő hónapokban, de még idén csatlakozhat az ország más területein már elérhető rendszerhez. A sajtóban megjelent problémákra utalva hozzátette, Pest vármegyében a háziorvosok 60%-a is már leszerződött. Fontos Magyarország energia szuverenitásának növelése, ehhez kellenek a megújuló energiaforrások, a gázüzemű erőművek és az atomenergia is. Az energiapolitikában az ellátásbiztonságot, az árakat és a fenntarthatóságot együtt kell kezelni, mondta az Energiaügyi Minisztérium államtitkára Budapesten. Steiner Attila, a Matthias Corvinus Kollégium Közös ügyünk a zöld energia terítéken a Magyar Klímapolitika című rendezvényén kiemelte, a megújuló energia potenciált tekintve az országnak a napenergiában vannak a legjobb adottságai. Az Együtt az autistákért alapítvány javára rendez gála koncertet a Budapesti Operett Színház április 23-án. Az Együtt az autistákért című műsorban felcsendülnek a legnépszerűbb és legismertebb operett és musical részletek a színház művészeinek előadásában. Utolsó 22. állomásához érkezett az energetikai fórum sorozat, mondta Dabason az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Kon Zsófia közölte, az Ukrajnában zajló háború kitörésekor a kormány nem számított arra, hogy az Európai Unió szankciók alá veszi az orosz energetikai szektort, ami az energiaárak nagyarányú emelkedését hozta. A magyar és olasz kormány szuverén és erős nemzetállamok Európáját támogatja. Nyilatkozta Azbej Trisztán, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár, az MTI-nek kétnapos római kormányzati és egyházi egyeztetései végén, kedden. Azbej Trisztán elmondta, hogy az Edmondo Csirielli külügyminiszter helyettessel a közös afrikai szerepvállalásról, az üldözött keresztények megsegítéséről és a közelgő európai parlamenti választásokról egyeztettek. Egyetértettünk abban, hogy kulcsfontosságú, hogy azok a felfogású politikai erők erősödjenek meg, melyek az olasz és a magyar kormány által erőteljesen és következetesen képviselt Európa képet támogatják, hangoztatta. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyol felhőzet mellett általában sok napsütés várható, de azért gomoly felhők is képződhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 15 és 20, a Dunától keletre 21 és 27 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. Olcsó, jó ízű, sokáig eltartható, mindig van otthon és sokféleképpen felhasználható, variálható. Kedvező élettani tulajdonságainak köszönhetően akár krumplin is lehetne élni, főleg ha ízletesen, változatosan készítjük. Sütőben, olajban, tepsiben sült krumpli, főtt krumpli, burgonyapüré, petrezselymes új burgonya, paprikás krumpli, rakott krumpli, rösz, tisztrapacska, burgonyasaláta, tócsni vagy nyoki, és még hosszan lehetne folytatni a sort, mennyiféle formában is szeretjük, készítjük a burgonyát, kolompért vagy pityókát. Persze nem csak nálunk nagy kedvenc, de a világ szinte minden sarkában kerülnek tányérokra népszerű burgonyás fogások. Igazi átváltozó művész a konyhában, sülhet ropogósra, főhet krémesre, lehet előétel, főétel és desszertnek is használható. Szinte minden fűszer illik hozzá, ha leves lesz belőle, majoránnal, babérlevél jó hatásul mellé, a magyaros krumplis fogásokból pedig nem hiányozhat a piros paprika sem. Süje Károlyné Klárika az Alföldön rendszeresen főzött gölődinlevest és ókrumplival készült tészta ételek receptjeit osztja meg velünk.
Most egy olyan leves lenne, nem a hagyományos krumpli leveseket mondanám, hanem az a tészta, amiből készül a gombóc, a krumpli lángos, a nudli, ugyanez a gombóc levesnek is az alapja. Ez egy főleg alföldi leves, mert szuhakálóban nem főztünk ilyet soha. És itt pedig anyósom rendszeresen főzött, akkor mindig készített vagy gombócot, vagy nudlit mellé. Lehetett ezt ilyen kosztümlevesnek is, vagy kosztümebédnek mondani, amikor a felső rész olyan, mint az alsó, tehát a levesben ugyanazok az alapanyagok vannak, mint a második félébe. De itt az Alföldön hívják még gölődinlevesnek, gölödénynek is, tehát ez ilyen tájnyelve, meg lehet... Én, ahogy anyuka is olyankor készítette ezt a levest, amikor már említettem, hogy nudlit vagy gombócot főztünk, vagy én már krumplilángost is szoktam sütni, ez viszont szuhakálóban volt divat. Itt az Alföldön nem ismerik ezt. Az alaptészta hozzávalóit szeretném most elmondani. 1 kiló krumpli, 1 evőkanál hideg zsír, 1 tojás, 1 tejáskanál só, és körülbelül 25 deka liszt, de a liszt mennyisége egyrészt a krumpli minősége és a liszt minősége is meghatározó, tehát ez csak egy hozzávetőleges mennyiséget mondok. Hát a levesre pedig úgy készítem, a leveshez bármilyen húsos csont, ez lehet karaj vagy csirke, aprólék, bármi ilyesmi. Leveszöldségek, a szokásos sárgarépa, fehérrépa, zöldség, zeller, karalábé, paprika, paradicsom, és zöldfűszereknek petrezselyem, zellerlevél, lestjánlevél lehet hozzá. És hasonlóan készítjük, mint a tárkonyos sagulevest, amit az előző adásban már említettem, tehát a húsos csontokat kicsit megpároljuk, majd felöntjük vízzel, megsózzuk, és a hústól függően a főzés ideje az határozza meg. A zöldségeket megtisztítjuk, felkockázzuk, vagy felkarikázzuk, és ezt is külön megpároljuk, főleg a sárgarépa párolása során aranyszint kölcsönöz a zsiradéknak, és így a levesünk is ehhez nem szükséges piros paprikát tennünk. A tésztához pedig a krumplit megmossuk jó alaposan, sós vízbe megfőzzük héjastól, és még melegen óvatosan lehúzzuk a héját, és krumpli nyomóval átnyomjuk ezt, és melegen, mert mikor már megdermed a krumpli, akkor erő kell hozzá, hogy ember legyen a talpán, aki összenyomja. De ezzel a hagyományos krumpli nyomóval, hogy szép sima legyen. Krumpli törővel nem tudjuk annyira simára törni, vagy nagyon sokáig kell törögetni. A liszttel elkeverjük, hozzáadjuk a zsírt, az 1 tojást, és a sót összegyúrjuk. Az 1/4 részét szoktam én elvenni a leves gombóchoz, a többit pedig a szilvás gombóchoz, vagy egyébhez használjuk, és akkor ebből pici kis gombócokat formálunk. Mindig meg szoktam zsírozni a kezemet, és akkor nem ragad oda egyrészt a krumplis tészta, másrészt pedig könnyen, és akkor tálcára előkészítem. Ezt mindig megcsinálom az elején. Hát ezt főleg akkor is szoktam készíteni, amikor unokák vannak körülöttem, mert a levesbe a gombócokat nagyon ügyesen tudják ők is, már kicsik is, mert gombócokat szoktak gyurmából is formázni, vagy homokból is, bár az rögtön szétesik, de ebben mindig nagy segítségemre vannak az unokák, azelőtt meg a gyerekeim, amikor kicsik voltak. És akkor megvárjuk, hogy megfőjön a hús, a zöldség a levesbe, és akkor szépen belerakjuk. Még ebbe is ugye a kezünkről egy kis zsiradék kerül, tehát óvatosan kell bánni a zsírral, amikor pároljuk a zöldségeket, vagy a húst is, bár én a hús alá nem szoktam tenni, mert mindegyiknek van annyi kis zsírja, hogy a saját zsírján egy picit megpirul, és akkor ezt hozzárakjuk. Na most a szilvás gombóchoz ugyanígy, ahogy elkészül az a tészta, tehát elég jól meg kell lisztezni a nyújtódeszkát, hogy ne ragadjon oda, és 5x5 centis kockákra szoktam vágni, és a közepére tesszük a kimagozott szilvát, amelynek a közepére, tehát a szilvamag helyére egy mokáskanálnyi fahéjas kristálycukrot teszünk, hogy édes legyen ez az egész, és ugyanígy készül, ha a szilvalekvárral készítjük. Mert télen, ha nincs, vagy nem fogyasztottunk le, meg ha lefogyasztjuk, az már eléggé nedves lesz, tehát télen jobban szeretem a szilvalekvárral készíteni, és akkor összehajtogatjuk, és ezt gombócot formálunk belőle. Anyósom, ő mindig hosszúkásra formálta, nem kerek gombócokat csinált, hanem inkább oválisokat, és ehhez mindig 15-20 deka vajat felmelegítek, zsemlemorzsát szórok bele, és világosra pirítjuk. És akkor a gombócokat forrásba levő sós vízbe tesszük felfőni, és ha feljön a víz tetejére, akkor egyet ketté vágunk, és ha nem ragad a tészta közepe, akkor már jó a gombócunk, és szűrőkanállal kiszedjük, lecsepegtetjük. Ha esetleg mázgás lenne, akkor le is öblítjük, mert előfordul, hogy esetleg útközben, menet közben a tészta, ha olyan a krumpli vagy a liszt, akkor lehet, hogy egy kicsit ragadósá válik, és akkor amikor kiszedjük, lecsöpögött, akkor összekeverjük a pirított zsemlemorzsával, és megszórjuk fahéjas porcukorral, és mellé egy kanál vaníliás cukorral összekevert tejfölt is tehetünk, ezzel még finomabbá tesszük a gombócot. Ősszel a szilva szezonban érdemes több szilvás gombócot készíteni. Az előbb elmondottak szerint, mert már őszre, mire bejön a szilva szezon, akkor már újra alkalmas lesz a krumpli arra, hogy ilyen tésztát készítsünk, és adagokba lefogyaszthatjuk. A fogyasztása előtt pedig a sütőbe felmelegítjük ezt. Néhány napja itt egy török szentmiklósi asszonytól, Maricától hallottam, hogy ő ősszel mindig 100 gombócot szokott készíteni, és el is készíti teljesen morzsáig mindent, és úgy fagyasztja le, és az Amerikában élő fia és az unokájának ez a kedvence, mikor hazajönnek az év bármely szakában, van szilvás gombóc számukra, ez nagyon kis aranyos történet volt. Most ebből a tésztából készítettük mi szuhakálóba a krumpli lángost, itt az Alföldön nem ismerik ezt a változatot, édesanyám és nagymamám is gyakran sütötték, ha Budapestre mentünk, mert nagymama után ott lakott a másik lányánál, és mindig ezzel kedveskedett, ha mentünk. Én nagyon szeretem mai napig is. És hát a tésztából egy ilyen gyermeköklömnyi cipókat formázunk, lisztezett deszkán kinyújtjuk tányérnagyságúra. Gyermekkoromban még a Sparher második platnyán sütöttük mindkét oldalát, ilyen rózsaszínűre, egy picit felhólyagosodott, egy kis barnás foltok is voltak rajta. Most pedig a gáztűzhelyhez az öcsém készített egy vastagabb lemezt, egy 25 cm átmérőjűt, és ezen sütöm a krumpli lángost. Ez a hagyományos üzletbe beszerezhető lángelosztó, ez nem alkalmas rá, mert ez gyorsabban pirítaná, és akkor megég. És ehhez szintén legalább egy 20 deka vajat szoktam rózsaszínűre pirítani, ezt többször meg kell kevergetni, hogy kisül belőle az a víz, és akkor ezt mindig, ahogy megsül egy-egy lángos, akkor ecsettel megkenjük ezzel a meleg vajjal. Először ketté hagyjuk, és akkor még azt a részét is, a felét is megvajazzuk, és utána még egyet hajtunk rajta, tehát négy felé van hajtva, és így rakjuk a tányéra, ezt nem sodorjuk fel, mint a palacsintát. És akkor így négy elfér egymás mellett egy tányéron, de egymásra is rakható, akkor nem hűl ki annyira gyorsan. Az öcsém is olyannyira szerette, hogy édesanyám, mikor katona volt, az öcsém még a laktanyába is küldött neki krumpli lángost, kis kunhalason volt katona, és a katonatársai kérdezték, hogy hát ez meg mi, Gabi? A válasza ez volt rá, hogy kloffolt tészta. Ez mindig eszembe jut, ez a történet, ha a krumpli lángosról van szó. Tényleg nagyon szerette, hát most el lehet képzelni, hogy legalább harmad, negyed napra érkezett meg az a csomag, de ő még akkor is nagyon meg sem, nem is volt még abban az időben mikró, hogy megmelegíthette volna, de úgy hidegen is megette. Hát a főtt krumpliból hozzáadásával nagyon finom pogácsa is készíthető. Én három receptet szeretnék önökkel megosztani, mindegyikhez fűződik egy-egy kis történet is. Az első, ez a hamuba sült pogácsa. Hát ezt elfogultság nélkül se nagyon tudom elmondani, mert ezt a receptet még Karesz fiam kézírásával őrzöm. Ő 5 éve adta át a lelkét a teremtőjének. Szentendrén jártunk a skanzenbe, és annyira érdekelte ott a kemencébe sütött pogácsa, hogy nem is vettem észre, hogy mikor írta fel ezt a receptet, és 3 féle változata van, de van egy alaptiszta, és akkor ezt elmondanám. Hát ott meg ugye a kemencébe, hogy kiszedték, hát utánozhatatlanul finom volt. A alaptésztához 1 kiló liszt szükséges, 5 deka só, 5 deka élesztő és 6-7 deci tej. Ezt ugye megkelesztjük az élesztőt, ahogy már többször is elmondtam, hogy langyos tejbe, ugyanígy cukrot nem írnak, de én javasolnék ehhez még 1 kanál cukrot, beletesszük ebbe a meglangyosított tejbe, belemorzsoljuk az élesztőt és szórunk rá lisztet, kovászt készítünk, ezt már említettem több adásba is, de egyszer már biztos, hogy érdemes kovászként megkereszteni az élesztőt, mert akkor bármilyen élesztős tésztát eszünk, nem érezzük az élesztői ízét, ha meg csak simán belenyszórjuk, akkor igen. És akkor ebből egy tésztát dagasztunk. Na most a krumplis pogácsához kell még 25 deka vaj vagy margarin, és 20 deka krumpli melegen áttörve. Ugyanehhez az alaptésztát készíthetjük vajasnak, ehhez szintén 25 deka vaj kell, ehhez ír 10 deka cukrot, jó, ha porcukorral csináljuk, és a töpörtyűshöz pedig 10 deka disznózsír, 15 deka töpörtyű és 5 deka cukor szükséges. És hát ez a pogácsa leveles lesz, de miért lesz leveles? Tehát a válasz pedig hajtogatás előtt a kiterített tésztán szét kell kenni a zsiradékot, vaj, margarin, zsír, tepertő, tehát attól függ, hogy mit készítünk, a burgonyát, csak akkor hajtogatjuk, illetve nyújtjuk ki 3-szor egymás után, amikor már ezt egyszer rákentük, és akkor még 2-szer hajtogatjuk, és végezetül bevagdossuk, majd sós vízzel átkenjük a pogácsát. Tehát először, ahogy kinyújtjuk, akkor bevagdossuk, és akkor megfelelő pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és ehhez nem tojással kenjük, hanem sós vízzel összekavar. Tehát nyilván nem túl sok vizet kell összekavarni a sóval, hanem néhány kanálnyit, és azzal megkenni. Hát ezt a receptet úgy őrzöm a fiam kézírásával, és eszembe jut mindig, hogy nagyon érdekelte őt ez a pogácsa. A második pogácsa pedig Törökszent Miklóshoz fűződik, mégpedig egy óvodához, a Damjanics úti óvodában már ezelőtt 25-30 éve is a népi hagyományérzéssel foglalkoztak. Tehát már akkor, amikor még ez nem vált olyan divatossá, mint most már erre ugye külön programok vannak az óvodákban is, és ott gyakran sütötték ezt a pogácsát, és Boda Margótól, az akkori vezető óvónőtől kaptam, mondom, közel 30 éve ezt a receptet. Régebben én is gyakrabban sütöttem, és most, ahogy keresgéltem, előkerült ez a megsárgult lap, amire az a neve így a pogácsának, hogy Dami krumplis pogácsa. Hát ehhez kevesebb lisztel is megpróbálhatjuk, de lehet, hogy a dupla adaggal is jó. Ehhez 50 deka liszt szükséges, 12 deka zsír, vagy vaj, vagy margarin, 30 deka főt áttört krumpli. Ezt is ugyanúgy kell, mint a egyéb krumplis tésztánál, tehát krumpli nyomóval áttörni. 2 deka élesztő, 2 kávéskanál cukor, 3 evőkanál tej, 1 tojás és só. A lisztet a zsírral, a vajjal és a burgonyával eldörzsöljük, hozzáadjuk a tojást, és a langyos tejbe az előbb elmondottak szerint megkelesztett élesztőt, a sót és az egészet jól kidolgozzuk. Hideg helyen pihentetjük, majd 1/4 óránként 4-szer hajtogatjuk, tehát ez is leveles hajtogatos lesz, és itt az érdekessége a dolognak, hogy minden nyújtás után, mert ugye már benne van a krumpli, a zsiradék, tehát most mivel kenjük meg a hajtogatások közben, kevés tejjel összekevert tojással, tehát ehhez írja a 3 evőkanál tejet és az 1 tojást még pluszban. Az utolsó hajtogatás után pedig 3 centi vastagra nyújtjuk, közepes nagyságú szaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk és fél óráig keresztjük. És a megkelt tésztát pedig paprikás tojással megkenjük, ettől lesz gyönyörű piros, és közepes melegsítőbe szép pirosra sütjük. Tehát itt is más a kenés, egy-egy pogácsánál is van már változata annak, hogy az egyiket sós vízzel, a másikat paprikás tojással kenjük. Tehát itt azért több tojás kell, mint ahogy az alapanyagnál elmondtam, mert egyszer teszünk egy tojást a tésztába, egyszer egy tojást elkeverünk tejjel, és harmadszor pedig a paprikával, tehát 3 tojás szükséges hozzá.
A krumplis ételek után térjünk át a gyógynövények világába, hiszen nagyon sok gyógynövény a jó időnek köszönhetően már virágzik. Így most szezonja van a zsájának és hamarosan lántzsás útifűnek is. Ezekről a gyógynövényekről mit tudhatunk? Hogyan hasznosíthatjuk őket?
Régen úgy tartották, hogyha zsája nő a kertben, minden betegségtől megmenekül a család. Hát már egyre többen vetnek, vagy lehet venni piacon is zsáját, de érdemes magról vetni, mert utána aztán már szinte kipusztíthatatlan a kertünkből. Hát a zsáját már az ókorban is használták a görögök és a rómaiak is, kígyóharapásra, epilepszia kezelésére, leveleit pedig a sebek kezelésére is ajánlották. A 10. század körül az arab orvosok úgy vélték, a zsája segítségével az emberi élet a halhatatlanságig meghosszabbítható. A keresztes hadjáratok után Európában is megjelent a zsája. A középkori olasz, angol, francia rigmusok maradtak is fenn erre. Miért halna meg az ember, ki kertjébe zsáját termel? Volt egy ilyen. Az 1920-as évek végén jelent meg orvosi javaslat, melyet a zsáját toroköblítőként, torokmandula gyulladás, ingyulladás, fogvinsorvadás, foglazulás, ingyvérzés, szájpenész esetén fogkőoldásra övlögető szerként javasolták naponta többször is. Most a zsájával főzhetünk is, főleg húsféle ételekhez 2-3 zsája levelet beteszünk, akkor nagyon kellemes aromát kölcsönöz a kisült húsnak. Viszont krémnek is használhatjuk. Én tavaly Hajdúszoboszlón vásároltam így, aki krémeket készít ő maga, és most én is kipróbáltam, már gyönyörűen virágzik, és megszedtem a virágját is. Ezt is szintén disznó zsírba megsütöttem, most még áll, a jövő héten újra átmelegítem, és akkor kikavarom. Ez főleg gyulladásos megbetegedésekre jó, mondjuk egy térdizületi gyulladás, hogy nekem mostában nyakam szokott fájni. Néhányszor bekentem, és lazult az a merevedés a nyakamba például, és nagyon kellemes, nagyon kicsit halvány zöld színe lesz a krémnek, nem sárga, mint a pongyola pittypangnak, vagy a körömvilág krémnek, mert azok ugye kicsit más árnyalatú sárga a kettő, de azok, ez pedig egy kicsit ilyen halvány zöldes sárga, és akkor majd, ha kikavarom, akkor berakom a kis tégelyekbe, ráírom, hogy mikor készült, és ajándékoztam is már például a pongyola pittypangból a krémet, és hát ha kinek erre szüksége van, akkor ajándékként is kaphat ilyet. És hát most érdemes szedni, amikor még a hajtásai újja, vagy frissek, a levelét is, de potpuriba is nagyon jó. Én most elhatároztam, hogy nagyon sok fűszer meg gyógynövényem most virágzik, hogy megszedem a virágjait, mert nem mindegyikből akarok magot termelni, és akkor egy ilyen jó kis vegyes, színes, mert a sárgától a liláig sokféle árnyalatú van, most fehér is virágzik, az angyalgyökér például most van virág rajta, azt fogom és felhasználni ezekhez, és egy zsájás mentás szájöblítőt is ezt elmondanám ennek a receptjét. Na most ezeket most, amit az imént elmondtam, éppen a Heti Nőklapjából merítettem, tehát nem a régi gyógynövényes könyvekből néztem meg, mert ez most annyira kéznél volt az utazás során, olvastam el. Tehát a zsályásmentás szájöblítő pedig 10 g édes köménymagot, 5 g levendulavirágot, 10 g menta és zsája levelet, egy teáskanálnyi mennyiséget forrázunk le 2,5 deci vízzel, 15 percig hagyjuk állni, majd lefedve szűrjük le. Rossz lehelet, fogény problémák esetén naponta többször öblögessünk vele. Ha nincs kedvünk főzöskézni, akkor a patikákba, bioboltokba is lehet ilyen szányák, a hártyagért venni, amely zsáját tartalmaz, és évek óta bizonyított a hatása is. Hát a zsája gyógyító erejének köszönhetően sok betegségtől óvhatja meg a családot. A termesztése nagyon egyszerű, érdemes cserébe vagy kertbe tartani néhány tövet ebből. Most annyira gazdag lett a zsájám, hogy ott volt a levendula mellett, meg kellett egy kicsit ritkítanom, mert már kezdte elnyomni a levendulát, és gyönyörű a virágja, oda vonza a méhecskéket, és hát még vázában is sokáig el van benne a lakásban, úgyhogy most érdemes ezzel foglalkozni egy kicsit a zsájával. A másik pedig a lándzsás úti fű, hát ezt nem kell igazán ültetni, mert ez mindenütt megterem, de én a kertben egy, ahol vannak a fűszernövényeim, más nem termelek egyébként, hogy oda telepítgettem a kertből, és éppen tegnap néztem a bodzabokrot, hogy most már lehet szedni a virágját, és akkor láttam egy 2 négyzetméteren rengeteg lándzsás úti füvet, úgyhogy majd a fiam vágja a füvet, akkor megkérem, hogy azt a részt hagyja ki, mert azon rengeteg lesz, bár még nem kezdi a virágzást, csak ezt azért mondom, hogy figyeljük, hogy mikor kezd virágozni. Ezt szedjük le a virágját, ez egy olyan lándzsás, tehát a levele is a lándzsához hasonlóak, vékonyak, tehát nem a széles levelű úti fű, ami sebb gyógyítása jó, hanem ez a lándzsás úti fű, ez a vékony, hosszú levelek vannak, és akkor egy ilyen, mint egy porzó, majdnem olyan a virágja, azt érdemes, ahogy kezd virágozni, egy kisebb befőttes üveget kinevezni erre, meggyűjtjük a virágját, belerakunk egy sor virágot a befőttes üvegbe, rá egy sor kristálycukrot, és akkor így rétegezzük, amíg el nem fogy, és ezt később is hozzá lehet tenni a következő mennyiséget, vagy egy újabb üte. És a virágtól, mert ez nagyon sok mézet tartalmaz, megolvad majd a kristálycukor, és akkor a végén egy folyadék lesz ebből, persze ezt is nyilván le kell szűrni, és hűtőszekrénybe tárolva elrakhatjuk, és egy szirup lesz belőle, és ha jön a téli köhögéses időszak, akkor ez nagyon hasznos, ez egy kanálnyi kis kanállal bevenni ebből, és akkor nem kell a patikába, és ez nem feldolgozott, nincs benne semmi olyan dolog, hanem magunk készítette. Én nem tudom, nekem mindig, lehet, hogy ez csak az én mentális ráhangolódásom az, hogy nekem mindig hatékonyabb az, amit én készítek, mint amit boltban megveszek esetleg drága pénzért, tehát ezt érdemes megfigyelni és megbecsülni, ezt a kis vadontermő növényt, hogy legyen tére egy-egy ilyen dolog, és hát akkor gyorsabban kikászálódunk a köhögéses megfázásból. Mert most például ezen a télen nem volt nekem ilyen, mondjuk orvosnál se voltam vele, de nagyon sokáig elhúzódott a köhögéses időszakom, és ezt lehet, hogy megelőzhető lett volna, ha van otthon egy, és akkor mindjárt elkezdem az elején. Hát most majd a télen kipróbálom, mert most már lelkileg is rákészültem, meg vannak a helyek, hogy hol van a kertbe, és akkor be tudom majd gyűjteni, ahogy virágzik.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodzaszörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa a római egyházmegye püspökeinek. Gondoljuk át az általános helynök szerepét. A pápa az izraeli túszok családjait fogadta a Vatikánban. Dignitas Infinita. A hittani dikasztérium új dokumentuma az emberi méltóságról és annak megsértéséről. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése a fogyatékosság és a befogadás témájával foglalkozik.
Ferenc pápa a római egyházmegye püspökeinek. Gondoljuk át az általános helynök szerepét. A Szentatya hétfőn délelőtt kihallgatáson fogadta római egyházmegyéje püspöki tanácsát, miután szombaton, április 6-án Angelo de Donatis bíborost, a 2017 óta szolgáló római általános helynökét nevezte ki a Szentszék új főpenitenciáriusává. Amíg a római egyházmegye általános helynöki tisztsége betöltetlen marad, addig minden funkciót és hatáskört, beleértve jogi képviseletet is, Baldassare Reina püspök helyettes helynök gyakorolja. Két nappal az eddigi római általános helynöknek felmentése és új fontos feladattal való megbízása után, Ferenc pápa hétfőn délelőtt a vatikáni apostoli palotában találkozott a római egyházmegye püspöki tanácsának 8 tagjával. A római helynökség honlapja a kihallgatás után közzétett jegyzékében olvasható. A bíborosi helytartói szerep különleges jellege miatt Ferenc pápa közölte egyházmegyéje segédpüspökeivel, hogy időbe telik annak megfontolt megkülönböztetése, hogy ki töltse be ezt a fontos hivatalt. A Szentatya szándékának megfelelően elkezdődik tehát egy átmeneti időszak, amelyben a pápa a már korábban megkezdett lelkipásztori szolgálat és adminisztratív tevékenység folytatására buzdította a püspököket. A 2023. január 6-án közzétett Ecclesiarum Communio kezdetű apostoli konstitúció 14. cikkelyének 3. bekezdése szerint a római vikáriátus megszervezésével kapcsolatban, amíg a bíborosi helynök tisztsége betöltetlen, addig minden funkcióját és jogkörét, beleértve jogi képviseletét is, a helyettes vikárius jelenleg az 54 éves Baldassare Reina püspök gyakorolja. A 2023-as Annuario Pontificio pápai évkönyv adatai szerint a 3.175.800 lakosú Róma városában 2.602.740 a római katolikus hívek száma, akik 332 területi plébániához és 245 missziós állomáshoz tartoznak. Lelkipásztori ellátásukról 1820 római egyházmegyés pap, 9 papszentelés előtt álló római diákonus gondoskodik, amíg 1353 a Rómában különféle intézményeknél dolgozó, de a római egyházmegyében nem inkardinálódott papok száma. a papok munkáját 135 állandó római diákonus segíti. A római egyházmegyében 3562 férfi szerzetes és 22710 női szerzetes tevékenykedik. A római egyházmegye püspöke egyúttal a római pápa, bíboros helynöke munkáját 8 segédpüspök támogatja, akik az egyházi élet különféle területeiért felelősek. Daniele Libanori püspök a nevelésügy, Paolo Ricciardi püspök a diákonusi szolgálat, a szerzetesi és az Istennek szentelt élet, Dario Gervasi püspök a nyugdíjas papok, Benoni Ambrarus püspök a karitás és a szeretet szolgálat, Ricardo Lamba püspök az egyházi vendégfogadás és a kiskorúak védelme, Daniele Salera püspök a keresztény képzés, a katekézis ügyeiért felelős, még végül Michela di Tolve püspök a római nagyszeminárium rektora. A római helynökség székháza a római pápa székes egyháza mellett működik, vagyis a lateráni bazilika melletti hatalmas vikáriátusi palotában.
A pápa az izraeli túszok családjait fogadta a Vatikánban. A Hamas által október 7-én elrabolt emberek hozzátartozóinak küldöttségét hétfőn délelőtt egy közel egy órás találkozón fogadta Ferenc pápa. Az izraeli delegáció Olaszországban találkozik az állami intézmények és a helyi zsidó közösségek képviselőivel. Ferenc pápa április 8-án délelőtt találkozott az apostoli palotában a még mindig a Hamas kezében lévő izraeli túszok családjaival. A közel egy órás találkozóra pontosan 6 hónappal az Izrael ellen október 7-én elkövetett brutális támadás után került sor, amely több mint 1100 ember halálát okozta. Ugyanazon a napon 240 embert, köztük nőket, időseket és gyerekeket is elraboltak. Az elraboltak arcát ábrázoló plakátokat tartó hozzátartozóikat hétfőn fogadta a pápa, aki 2023. november 22-én már 2 alkalommal találkozott az izraeli túszok hozzátartozóival és a palesztinok egy csoportjával, akiknek családtagjai Gázában élnek és magas árat fizetnek a háború következtében. Ferenc pápa lelki közelségét akarta kifejezni mindegyikük szenvedései miatt, magyarázta akkor Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A pápa számtalanszor tett felhívást a túszok szabadon bocsátására nyilvános megnyilatkozásaiban, valamint a tűzszünet érdekében a gázai övezetben, illetve azért is felemelte hangját, hogy a palesztin lakosság humanitárius segítségnyújtásban részesülhessen. Ezek a konfliktus megoldásának sürgős és szükséges feltételei. Az Olaszországba érkezett delegáció napi rendjén szerepel a pápával való találkozón kívül az olasz intézmények és az ország zsidó közösségeinek képviselőivel való találkozó is.
Dignitas Infinita. A hittani dikasztérium új dokumentuma az emberi méltóságról és annak megsértéséről. Április 8-án jelent meg 5 évnyi munka után a hittani dikasztérium dokumentuma, amely az elmúlt évtized pápai tanítását foglalja magában az emberi méltóságról. Leszögezi az Isten képére teremtett ember elidegeníthetetlen méltóságát, függetlenül fizikai vagy mentális állapotától, valamint felsorolja azokat az eseteket, amikor súlyosan megsértik ezt a méltóságot. A fogantatástól a természetes halálig, a háborúk, a szegénység, a migráció, a nők és a gyermekek elleni abúzusok, a gender ideológia és a digitális erőszak témakörében. 3 fejezet fejti ki az emberi méltóság alapjait, a 4. pedig annak megsértésével foglalkozik. A Dignitas Infinita, végtelen méltóság címet viselő nyilatkozat a hittani dikasztérium 5 évnyi munkájának gyümölcse, amely az elmúlt 10 év pápai tanítását összegzi bioetikai kérdéseket érintve. Az emberi méltóságot súlyosan sértő cselekedetek listája nem teljes, de olyan fontos elemeket tartalmaz, mint az abortusz, az eutanázia,
a béranyaság, a háború, a szegénység és a migráció, illetve az emberkereskedelem. Az új dokumentum ezáltal segít feloldani azt az ellentétet, ami azok között áll fenn, akik kizárólag a születő és véget érő élet védelmét képviselik, megfeledkezve az emberi méltóság elleni egyéb támadásokról, és fordítva, azok között, akik csak a szegények és a migránsok védelmére összpontosítanak, elfeledkezve arról, hogy az életet a fogantatásától természetes végéig védelmezni kell. A nyilatkozat első három része az alapelvekről szól. Az egyháza kinyilatkoztatás fényében ismételten megerősíti, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett és Jézus Krisztusban megváltott emberi személy ontológiai méltóságát. A dokumentum bírálja azokat, akik csak azt tekintik személynek, aki gondolkodásra, érvelésre képes. Ebből következően azt állítják, hogy a még meg nem született gyermeknek nincs méltósága, mint ahogy az önellátásra képtelen idős embernek és az értelmi fogyatékkal élőknek sem. Az egyház éppen ellenkezőleg kitart a tény mellett, hogy a méltóság minden emberi személyt megillet, mivel magában hordozza azt, függetlenül minden körülménytől. Ezen túlmenően megállapítja, hogy az emberi méltóság fogalmával olykor visszaélnek azért, hogy igazolják új jogok önkényes megsokszorozását, mintha biztosítani kellene minden egyéni kedv vagy szubjektív vágy kifejezési és megvalósítási lehetőségét. A Hittani Dikasztérium nyilatkozata felsorolja az emberi méltóság súlyos megsértésének néhány esetét. Mindenekelőtt a szegénység drámájáról szól, mely a kortárs világ egyik legnagyobb igazságtalansága. Aztán a háborúról, ami olyan tragédia, mely tagadja az emberi méltóságot, és mindig vereséget jelent az emberiség számára. Olyannyira, hogy ma nagyon nehéz támogatni a más évszázadokban megérlelődött észérveket egy jogos háború lehetőségéről. Ezután a migránsok hányattatásával foglalkozik, akiknek az élete veszélyben forog, mert nincsenek már eszközeik arra, hogy családot alapítsanak, dolgozzanak vagy táplálkozzanak. A Dignitas Infinita dokumentum ezután az emberkereskedelemre tér ki, amely tragikus dimenziókat ölt, és úgy határozza meg, mint nemtelen cselekedetet, mely szégyen a magukat civilizáltnak mondó társadalmainkra nézve. Az emberkereskedelmet kihasználókat és élvezőket pedig komoly lelkiismeret vizsgálatra szólítja. Küzdeni kell az olyan jelenségek ellen, mint a szervkereskedelem, a gyermekek szexuális kihasználása, a rabszolgamunka, beleértve a prostitúciót, a kábítószer és fegyverkereskedelem, a terrorizmus és a szervezett nemzetközi bűnözés. A nyilatkozat kitér a szexuális abúzusra is, ami mély hegeket hagy az áldozatok szívén. Ezután a nők elleni diszkriminációval és erőszakkal folytatódik a felsorolás, ideértve az abortuszra kényszerítést, ami az anyát és gyermekét egyaránt sújtja, így elégítve ki gyakran a férfiak önzését. Elítéli a többnejűség gyakorlatát és a nőgyilkosságokat. A Hittani Dikasztérium nyilatkozata egyértelműen elítéli a mesterséges terhesség megszakítást. Az összes életellenes bűncselekmény közül, amelyet az ember elkövethet, a művi vetélés olyan jellegzetességeket mutat, amelyek különösen súlyossá és elítélendővé teszik. A születő élet védelme szorosan kapcsolódik minden más emberi jogvédelméhez. A béranyaságot is erőteljesen ellenzi a dokumentum, mert általa a határtalan méltósággal rendelkező gyermek puszta tárgyá válik. Ez a gyakorlat súlyosan sérti a nő és gyermeke méltóságát, mert kihasználja az anyagi szükséget szenvedő anya helyzetét. Egy gyermek mindig ajándék és soha nem szerződés tárgya. Az emberi méltóságot sértő cselekedetek listáján szerepel még az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság, emlékeztetve arra, hogy a szenvedés miatt a beteg sosem veszíti el méltóságát, mert azt magában hordozza és tőle elidegeníthetetlen. Fontosak a palliatív kezelések, és el kell kerülni a mindenáron való terápiát vagy aránytalan beavatkozásokat, hangsúlyozva, hogy az élethez van jogunk, nem a halálhoz, amelyet elfogadni kell, nem pedig kiszolgáltatni. Az emberi méltóság súlyos megsértése a fogyatékkal élők kiselejtezése is. Kerülni kell a homoszexuális személyek elleni hátrányos megkülönböztetés, agresszió és erőszak minden formáját. A gender elméletben az ember ősi kísértése tükröződik, aki Istennek hiszi magát. Nagyon veszélyes jelenség ez, mivel igyekszik eltörölni a nő és férfi közötti szexuális különbözőséget, hogy mindenkit egyformává tegyen. Ezért a dokumentum elítéli a nem váltó műtéteket is, kivéve egyes születési vagy fejlődési rendellenességeket. A lista digitális erőszakkal zárul, felsorolja az új erőszakformákat, amelyek a közösségi médiában terjednek, mint például a kiberbullizmus, az online térben való bántalmazás, a pornográfia terjedése és a személyek szexuális célú vagy szerencsejátékokon keresztüli kihasználása az interneten. A nyilatkozat végül arra buzdít, hogy az emberi személy méltóságát minden körülménytől függetlenül helyezzük a közjó iránti elkötelezettség és minden jogi szabályozás középpontjába.
A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése a fogyatékosság és a befogadás témájával foglalkozik. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia április 9-e és 11-e között tartja közgyűlését a Vatikánban, amelynek témája megváltoztatni a meghatározó társadalmi tényezőket és a befogadás új kultúráját építeni. Helen Alford nővér hangsúlyozta, a fogyatékkal élők alapvető jelentőséggel bírnak Ferenc pápa pápaságában. Legyenek aktív résztvevői a társadalomnak. Kezelni kell a fogyatékkal élő emberek összetett tapasztalatait, és elő kell mozdítani a társadalmi és politikai szabályokat átalakító változásokat a befogadás és a méltányosság irányába. Ezeket a célokat tűzte ki a Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése, amelyet a vatikáni 4. Pius palotában tartanak április 9-e és 11-e között. Témája megváltoztatni a meghatározó társadalmi tényezőket és a befogadás új kultúráját építeni. Helen Alford, domonkos nővér, az akadémia elnöke hangsúlyozta. Az 1994-es alapítása óta ez az első alkalom, hogy az akadémia plenáris ülést szentel a fogyatékkal élőknek. Helyes, hogy a 30. évforduló alkalmából foglalkozzunk ezzel a fontos, néha a világ harmadik legnagyobb nemzetének nevezett csoporttal, amely a globális népességben közel áll Indiához és Kínához. A fogyatékkal élők kulcsfontosságú csoportot alkotnak Ferenc pápa pápaságában, aki azt szeretné, ha a fogyatékkal élők mielőbb a rejtett számüzetésükből a társadalom aktív résztvevőivé válnának. Az akadémia plenáris ülése hozzájárul, hogy ez lehetővé váljon. A történelem során a társadalmak eltérően vélekedtek a fogyatékkal élő személyekről, ami gyakran kirekesztésükhöz és peremre szorulásukhoz vezetett. A fejlődés ellenére sok fogyatékos ember továbbra is jelentős akadályokkal néz szembe a teljes társadalmi befogadást illetően. A plenáris ülés célja, hogy foglalkozzon a fogyatékkal élő emberek összetett tapasztalataival, és elősegítse a társadalmi és politikai szabályokat átalakító változásokat a befogadás és a méltányosság irányába. A cél nem csak a jólét, hanem a fogyatékkal élők aktív részvétele a polgári és egyházi közösségben, mutatott rá Peter Turkson bíboros, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia kancellárja. Ez egy kihívást jelentő és fáradtságos út, amely egyre inkább hozzájárul az emberek lelkiismeretének formálásához, hogy képesek legyenek mindenkit egyedi és megismételhetetlen személyként felismerni. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése 30 évvel megalakulása után hozzá kíván járulni ahhoz az úthoz, amelyre a Szent Atya hívott. Vagyis, hogy a fogyatékkal élők a gondozásra szoruló alanyokból a társadalomba teljesen integrált emberekké és állampolgárokká váljanak az országok társadalmi, kulturális és politikai életében, valamint a keresztény közösségek életében.
Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Füle Lajos, szeretnék énekelni néked. Szeretnék énekelni néked, Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtaláltott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak míg el nem ér az égi szó. Azt zengeni, a szót, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig engedelmesen. Szeretnék énekelni néked, folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni, szépet, mikor lelkemhez érkezed.
Füle Lajos, szeretnék énekelni néked című versét Fehér István mondta el. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden, a helybeli Kossuth gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten, a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben Jézus Krisztus tanítványaként sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei és vallomások, tanúságtételek. Feleségével és családjával 1989-ben költöztek Vásárosnaményba. 1989-től jelentek meg kötetei, a református lapok is sorra közölték írásait. 2015-ben hunyt el Vásárosnaményban.
A nap imája.
Engedd, Uram, hogy vakon járjam az utakat, amelyek a tiéd. Nem akarom megérteni akaratodat. Hiszem, gyermeked vagyok. bölcsesség atya az én atyám is vagy. Ha éjszakában vezetsz is, magadhoz vezetsz. Uram, hadd történjék, amit akarsz, én készen állok, még ha életemet ez időben nem is békíted meg. Hisz te vagy az idő ura, tiéd a mikor. A te örök jelened egykor az enyém is lesz. Válts mindent valóra, miként terveidben elgondoltad. Ha majd csendesen áldozatra hívsz, segíts is végbe vinni azt.